meg szívemet és ajkamat mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben, amikor a börtönben raboskodó János hallott Jézus tetteiről, elküldte hozzá tanítványait, hogy kérdezzék meg tőle. Te vagy-e az, akinek el kell jönnie, vagy valaki mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek, és adjátok tudtul Jánosnak mindazt, amit láttok és hallotok. A vakok látnak, a sánták járnak, a halottak föltámadnak, a szegényeknek pedig hirdetik az örömhírt. Boldog az, aki nem botránkozik meg bennem. Amikor elmentek, Jézus így kezdett beszélni Jánosról a tömegnek. Mit akartatok látni, amikor kimentetek a pusztába? Talán széltől lengetett mátszálat? Vagy miért mentetek ki? Hogy finom ruhába öltözött embert lássatok? Aki finom ruhában jár, az királyi palotában lakik. Vagy hát akkor miért mentetek ki, hogy prófétát lássatok? Igen, mondom nektek, még prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről ezt írták. Íme elküldöm követemet színed előtt, hogy elkészítse az utat te előtted. Bizony, mondom nektek, asszonyok szülöttei között nem támadt nagyobb keresztelő Jánosnál. De még ő nála is nagyobb az, aki a legkisebb a mennyek országában. Ezek az evangélium igéi. Mai evangélium kapcsán két dolog is elkezdett foglalkoztatni, és szöget ütött a fejemben. Az egyik, ahogyan ízlelgettem Jézusnak a válaszát, ahogyan arról beszél, hogy a vakok látnak, a sánták járnak, a halottak életre támadnak, és a szegényeknek hirdetik Isten országának örömhírét. És aztán, ahogyan ízlelgettem Jézusnak a válaszát, végül sajátosan oda jutottam, hogy tulajdonképpen ezzel a válasszal valami nem stimmel. Az nem stimmel vele, hogy ha lenne egy játékra lehetőség, akkor ugye így is lehetne akár mondani, hogy keresd a kakukk tojást. Hogy akkor ebben a sorban mi az, ami hibázik? Mert ugyanis, hogyha ez egy következetes gondolat alapján kiforrott válasz lett volna, akkor így kellene, hogy elhangozzék. A vakok látnak. A sánták járnak. A holtak életre kelnek. A szegények gazdagok lesznek. De minimum a szegényeknek pénz áll a házhoz. Legalább ez. Hogyha ezt a sort következetesen vinnénk végig, akkor így kellene befejezni, és a szegények pedig gazdagok lesznek. Ez az Isten országának az örömhíre. És a másik dolog, ami aztán már ebből kapcsolódott ide, hogy képzeljük el, keresztelő János a börtönben van, és a börtönből kérdezi azt, te vagy-e a messiás? És ebben nyilván benne van minden várakozása és vágyakozása. Bizonyos szempontból talán az egész népnek a várakozása és vágyakozása is ott dobog benne. És a válaszban szó sincs arról. Tudod, János, annyit mondok neked, vakok látnak, a sánták járnak, a halottak életre támadnak, a börtönajtók pedig megnyílnak. A tied elsőnek. Nyilván, mert te aztán igazán jogtalanul, igazságtalanul ülsz ott a börtönben. Hogy Jánosnak ez a válasz. A szegények nem gazdagok lesznek, hanem meghirdetik nekik az örömhírt. A börtön ajtók meg vagy kinyílnak, vagy nem. A kereszténységnek, most mondhatjuk így egyfelől ezt a feszültségét, Másfelől pedig az örömhírnek azt a mélységét, hála Istennek az evangélium gyönyörű szépen hozza a mai szakaszában is. Mert mit érnénk egy olyan örömhírrel, aminek a legvége végül az, hogy és akkor a szegények mind gazdagok lesznek, és ha pont én nem, és nem eléggé, és hogyha nagyon nagy dolog az, hogy olyan örömhírünk van, ami örömhír annak is, aki szegény, és örömhír annak is, aki gazdag. Hogy örömhír annak is, aki lát, és örömhír annak is, aki nem lát. Hogy örömhír a sántának, és örömhír a sportolónak is. Hogy örömhír az élőnek, és örömhír a holtnak is. Hát ha az örömhírünknek nem ez lenne a természete, hanem mindig valami föltételnek még meg kellene felelni ahhoz, hogy végül örömhír legyen. Tehát először a vaknak látnia kell, utána van neki örömhír. A sánta először járni kell, utána van neki örömhír. Hát ha ez lenne az örömhír, akkor mi hihetetlenül nyomorult lények vagyunk ebben a világban. Hogyha az örömhírnek mindig ilyen-olyan nem is kis föltétele kellene, hogy legyen. Ezért aztán innen kiindulva, hogy engedjétek meg, próbálkozom ezt az örömhírt néhány szóban összefoglalni, és egy-két gondolatot mondani. Mit jelent akkor az örömhír, ha annak az a természete, hogy semmilyen föltételnek nem kell megfelelni hozzá? Akkor az örömhír egyfelől azt jelenti, hogy rácsodálkozom arra, hogy az életem érték föltétel nélkül, és szabad meg is becsülnem azt. Nem csak érték, a fejemben tudom, ó, ez egy érték, hanem egy egész élettel meg is becsülhetem ezt az értéket. Mondom rögtön a történetet, mert ez így csak egy mondat. Egy idős apáca feküdt néhány évvel ezelőtt az idősök otthonába, és egyre súlyosabban lett beteg, de aztán már nagyon súlyosan. Nincs is kedvem elmondani, hogy mi volt a betegsége, és hogy szenvedett. Egyszerűen nincs kedvem elmondani. Nagyon beteg volt, és nagyon sokat fájt neki. És meglepő módon a környezete nem is értette, hogy ez hogy van, viselte. De a környezete ezt nem viselte el. És aztán ment a gondozó, és oda ment, és ha fáj neki, ha nem, kérdezett tőle egyet. Azt mondja, most azt mondd meg nekem, nővér, ennek az életnek itt most mi értelme van? Kérdezte tőle. Erre apáca gondolkozás nélkül azt mondta, például az, hogy te ezt most tőlem megkérdezheted. Nem olyan sok ember van, akitől ezt a kérdést, így, ahogy most tőlem, te meg tudod kérdezni. Ha más értelme nem volna, hát az igen, hogy vagyok, és ezért te tőlem ezt a kérdést megkérdezheted. És ez az a pillanat, ahol nem is fontos, hogy mi a válasz. Mert ha a válaszom múlna, akkor jaj nekünk. Ezért nem mondom meg, mi a válasz. Mert ennek az apácának az a mondata, hogy azért, hogy te ezt megkérdezhess tőlem, ez elég. Ez az első, hogy az életem föltétel nélkül érték, és szabad azt megbecsülnöm. Akkor a második, van dolgom a világban. Az örömhír része az, hogy aki erre a világra érkezett, annak itt van valami dolga. 3 éves kislányt kézen fog az édesanyja, és sétálnak a Dunaparton. Pontosan így történt. És hogy mennek, gyönyörű idő van, és nézelődik a kislány, és hát az édesanyja is, és egyszer csak érzi, hogy megállt a kislány. És akkor a kislány ránéz nagyon komolyan az anyukájára, és azt mondja, anya, álljon meg a világ, nekem dolgom van. Ezt mondta a 3 éves kislány, ott a napsütésben, hogy sétált, és éppen nem volt semmi dolga, valami történt vele. Álljon meg a világ, nekem valami dolgom van. De nagy dolog az, hogy egy 3 éves kislány ki tudja mondani ezt a rácsodálkozó fölismerését. Én nekem valami dolgom van. és hogy egy idős ember, akár egy haldokló is kimondhatja azt, ameddig élek, én nekem itt biztos, hogy dolgom van. Egy fiatal ember jutott eszembe. Sok-sok évvel ezelőtt többször járt nálam. És az volt a nehézsége, hogy most neki papnak kell-e lenni, vagy nem. Ez volt a nehézsége. És vívódott rajta, és toporgott, és nem tudta. És azt mondta, hát addig hogy mehetnék én el papnak, ameddig nincs valami egész rendkívüli hívás, valami legalább misztikus élmény. Hát anélkül nem lehet elmenni. És hogy beszélgettünk, és hogy kibomlott az ő egész világa, kiderült, hogy egy közösségnek a tagjaként, egy egész közösség úgy tekint rá, hogy te szeretnénk, hogyha te pap lennél, mi nagyon el tudunk téged képzelni. Hogyha te, mint a mi, vagy bármelyik olyan közösségnek a szolgálatára tudnál lenni, mint amilyenek mi is vagyunk, hát te belőled nagyszerű pap lehetne. És ahogy mentünk és beszélgettünk, egyszer csak ez a valaki azt mondja, hogy lehet, hogy ennyi elég. Hogy én nekem nem belül kell várni egy valami hihetetlenül misztikus hangra, hanem belenézek a szemébe azoknak az embereknek, akik körülöttem vannak, és onnan érkezhet Isten üzenete. Az illető már régóta pap azóta. Régóta. És tudjátok, mi az érdekes? Akkor jött hozzám nem olyan régen, azt a Feri, jól vagyok, azért valamit akarok neked mondani. Rájöttem valamire. Én nekem rendkívüli papi hivatásom van. Mert ahogy én ismerem a többieket, mindenkinek így szólt Isten, úgy szólt Isten, na én vagyok a kivétel. Engem egy egész közösségen keresztül szólított Isten. Na ez aztán a rendkívüliség. Én ezt úgy megbecsülöm, irigykednek is rám a többiek. A második gondolat így szólt. Aki erre a világra jött, dolga van. Az utolsó pillanatáig dolga van, és ezt tudhatja is. Aztán a harmadik. Az örömhír. Örömhír abból a szempontból is, hogy örömmel mondhatom ki, tudok magamért tenni. Meg másokért. Hogy az ember az a valaki, aki tud magáért és másokért tenni. Eszembe jutott egy idős bácsi. Az idős bácsi élete utolsó éveiben teljesen vak volt. Járogattam hozzá. És egyszer mi történik? Azt mondja az idős bácsi, nem voltunk ott többet, 20 percet, vittem az oltári szentséget. Azt mondja, sóhajt egyet, és azt mondja, persze kíváncsi lennék, mit gondoltok, hogy mit mond, de a következőt mondta. Jaj, Feri atya, nagyon köszönöm, hogy eljöttél, nagyon hálás vagyok neked, elhoztad nekem Jézust, de ne is haragudj, nekem most már dolgom van. Úgyhogy ha nem bántalak meg téged, elköszönnék tőled. Teljesen egyedül élt egy lakásban vakon. Kérdezem tőle, hogy Pista bácsi, szabad arról beszélni, hogy mi dolgod van? Azt a Ferikém! Hát ugye látni nem látok, de hallgatom a rádiót. Hát most hallgattam a híreket. Micsoda nehéz helyzetben vannak emberek. Hát nekem őértük mind imádkozni kell. Nagyon-nagyon nehéz helyzetben vannak most emberek, ezt hallottam. Nekem ne is haragudj, most nagyon sok dolgom van, nem érek rá arra, hogy veled itt elbeszélgessek. Úgyhogy nagyon örülök, hogy jöttél, de nekem ne is haragudj. Hát egy vak bácsi, aki egyedül él. Nem, hogy tudja, hogy neki dolga van ebben a világban, és az ő élete egy érték föltétel nélkül, hanem hogy képes tenni magáért is, meg másokért is. Mikor mentem egy nénihez, és akkor eljutottunk oda, hogy akkor elköszönök tőle. És azt mondta, várjál, Ferikém, kikísérlek. Ettől féltem. Mert most 3 perc még föláll. Annyi idő alatt valakit megáldoztatok. Már most elnézést a szó, és kivárom, míg ő föláll. És akkor, de persze, hogy kivárom. És akkor, hogy fészkelődik, azt mondja, tudod, megvan ennek a technikája? Megvan. Amíg Isten engedi, én egyedül állok föl. Mert tudjátok, persze, hogy mondtam, Margit néni, segítek, azt nem. Azt nem. Ameddig Isten ad nekem erőt, addig én innen egyedül állok föl. És így is van. Isten adott neki erőt, és ő egyedül föl tudott állni. De kedves volt, látszott, toporgok, azt mondja, most már mehetsz. Nekem ez volt fontos, én egyedül fölállok. Majd én szépen eljutok az ajtóig. A harmadik gondolat így szól, hogy az ember rácsodálkozik arra, hogy tudok magamért és másokért tenni. A negyedik, tökéletlenül is tudok teljes életet élni. Az Isten országa szempontjából nem követelmény, hogy tökéletesek legyünk. Tökéletlenül pont tökéletesek vagyunk. A tökéletlenség olyan elgondolkodtató ez, hogy az apostolokat látjuk, hogy milyen lehetett volna 2000 évvel ezelőtt találkozni Péterrel, hogy azt mondja, meghirdetem nektek Jézust, én elárultam. Jön Pál, majd jövök én. Meghirdetem nektek Jézust, én megüldöztem az egyházat. Hát nem lehetett olyan ember találni az apostolok közül, aki úgy nagyon kiúszhatta volna a mellkasát. Hát mindegyik kiúszhatta magát, de hát az úgy volt tisztességes, hogy Pál apostol is írja. Engem Jézus Krisztus kiválasztott apostolának, miközben én üldöztem őt és az egyházát. A tökéletlenség az apostolkodásnak sem akadálya, nemhogy a kereszténységnek. Micsoda nagy dolog az, mikor például itt ebben a templomban is néhány évvel ezelőtt egy húsvéti készületkör ideállt egy pap, és azt mondja, én alkoholbeteg vagyok. Most nem ittam 6 éve, attól én még alkoholbeteg vagyok. Itt állt és ezt mondta, és most elmondom nektek az örömhírt. Alkoholbeteg papként. És akkor az utolsó. Az utolsó így szól, hogy az örömhírhez tartozik az is, hogy bepillantást nyertünk Isten életébe. Nem csak az Isten országába, Isten titokzatos, rejtett életébe az ember bepillantást kapott. Hogyan is? Nagyon egyszerűen. Mert a magunk módján mindannyian ismerjük Jézust. Miután ismerjük Jézust, ahogyan tudjuk, ez azt jelenti, hogy éppen bepillantást nyertünk Isten titokzatos életébe. Mi, egyszerű, tökéletlen, halandó emberként, mi az Isten életébe bepillantást nyertünk. Nem, de úgy van az, mikor valamelyikünk el tud menni egy talán távoli országba, vagy egy közeli országban felfedezünk valami csodálatos helyet, amit talán kevesen ismernek. Készítjük a fölvételeket, és utána mindenkinek mutatjuk. Olyan helyen jártam a nyáron, és nem is tudjátok, hogy olyan van. Hát ennél négyzetesen több minden történt az Isten országára vonatkozóan. Tulajdonképpen mi olyan emberek vagyunk, azt mondjuk, hogy nem is tudjátok, mi hol jártunk. Vasárnap este 7:30 Isten országában jártunk. Hát egyébként is, de itt egy olyan tájat néztünk meg, ami az ötödik, az örömhír, ami az embertől elvehetetlen, hogy miközben más se tesznek sokak, mint csak vágyakoznak Istennek egy halvány sugarára. Mi meg azt mondjuk, mi abba belepillantottunk, mert a magunk módján, hogy mi tudjuk, megismertük Jézust.